Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Fizetési kölcsönt kunyeráló király, instant levest főző királylány, idegesítően kérdezősködő elefántgyermek. Érdemes kiemelt figyelmet fordítani a gyermekek meseigényére, később pedig a gyermekek által kreált mesékre. Hangsúlyozza Kádár Anna Mária pszichológus, egyetemi adjunktus. Sánt András interjúja.
Mese nagyon sok módon tud segíteni a gyereknek. Egyrészt maga már a mesélésnek a ritusa érzelmi intelligenciát fejleszt, mert hogy szülő amikor ott ülök a gyerekem ágya mellett, és ugye megteremtem azt az átmeneti teret, ahova a gyerek bele tud lépni, ahol valóságot, illetve fantáziát ketté tudja választani, amikor ugye lezárok egy mozgalmas napot. Ez majd a későbbi bizalmas szülős erdülő beszélgetéseknek az alapja is lesz. Tehát önmagában már az a kontextus, ahogy mesélek, már az nagyon sokat jelent. És a gyerek rengeteg mindent meg tud tanulni egy meséből, főleg ugye a varázsmese az, ami szimbolikus úton rengeteg hamuba sült pogácsát tud adni, egyáltalán azt, hogy merjek kimozdulni a saját komfortzónámból, tudjam elvinni magammal a hamuba sült pogácsákat, merjek megküzdeni a saját belső sárkányaimmal, a félelmekkel, a szorongásokkal, merjek segítséget kérni, segítséget adni, és hogy akár az egész élettörténetemben az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy tudjak felmászni a saját égigyérő fánnak a tetejére.
Említette ezt a szakszót, talán varázsmese. Ez pontosan mit jelent? Elkülönít más meséktől?
Igen, hát ugye a mesélési korszakokban, tehát amikor elkezdünk ugye mesélni egy gyereknek, persze már a méhen belüli életben is lehet mesélni. Azzal, hogy felveszem a kommunikációs kapcsolatot a gyerekkel, majd aztán, amikor megszületik, ugye ott vannak az altatók, a bölcsödarok, a döttögtetők, hőtögtetők, ezek a mesekorszaknak a megalapozói, és utána pedig a kis rövidebb állatmesék, a különböző ilyen csali mesék, láncmesék, ezekkel kezdődik ugye a mesekorszak, és 4,5-5 éves korban érkezünk meg a varázsmesekorszakban, ahol ugye megteremtődik a kettős tudat, vagyis hogy bele tud lépni egy mesébe, és nem is téveszti össze magát vele. Tehát a varázsmese lényegében, amiben sárkányok is vannak, boszorkányok, a jó és a rossz harca, mind ott van egy jó varázsmesében.
Egyébként igénylik a gyerekek eredendően a meséket, vagy a felnőttek szoktatják hozzá őket?
Hát a mese az lényegében pont olyan, mint a gyerek gondolkodása. Tehát fehér-feketében mutatja be a világot. Jó szereplők, rossz szereplők vannak, nagyon élesen elkülönülnek. Varázslatban való hit, ugye, az is rárimmel a gyerek mágikus gondolkodására. Tehát ahogy a mese mesél, pont olyan a gyereknek a gondolkodása. Tehát neki ez egy természetes kőzeg, amiben otthonosan mozog.
Nem tudom, hogy létezik-e olyan gyermek, akinek mondjuk nem mesélnek gyerekkorában. Tehát milyen képességeik erősödnek a gyerekeknek a mesékkel, illetve mesék nélkül miből maradnak ki?
Hát ugye a mese elsősorban belső képeket teremt, vagyis hogy amikor elkezdenek nekünk mesélni, akkor megteremtjük hozzá ezt a belső mozit, hogy elképzelem ugye a szereplőket, leragadok egy-egy helyzetben. A sárkány például pont annyira lesz félelmetes, mint amennyire el tudom viselni akkor adott helyzetben. Tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerek ebben a történet hallgatási transzban olyan, mint hogyha a hipnózisban lenne, ugye ránk nézve, közben átnézve rajtunk, és belül ugye ott van ez a történet, amit ő megalkot magának. Ez egyik nagyon fontos hatása a mesének. Másrészt pedig az, hogy szimbolikus módon azonosulva a hőssel végig tudja járni, ugye akár az életútjának a legfontosabb állomásait. Megtanulja, hogy a dolgokért meg kell küzdeni, hogy el kell indulni, hogy nem könnyű ugye akár ez az út. Ezért nagyon fontos, hogy a meséket csonkítatlan formában jutassuk el a gyerekhez, ne lugozzuk ki a negatív szereplőket. És ugye arról szólt a kérdés, hogy mi van azzal a gyerekkel, akinek nem mesélnek. Tehát én azt gondolom, hogy minden gyereknek mesélnek valahogyan, mert egyáltalán az, hogy én szülőként hogyan viszonyulok az embertársaimhoz, akár az egész élethez, mit mondok el a saját családjáról, milyen történeteket osztok meg magamról, ezt nem csak verbálisan tudom megtenni, akár nonverbálisan is, a világban való létezésemmel is, lényegében egy történetet, egy mesét mesélek, ez az életmese. Kutatások vonatkoznak arra, hogy mennyire fontos az, hogy szülőként, nagyszülőként elmeséljük például a gyereknek, a családunknak a történetét. Kimutatták azt, hogy minél több információja van a gyereknek a saját családjáról, annál magasabb az önbecsülése, ami az érzelmi intelligenciának egy fontos faktora, és minél több történetet, akár a nehézségekről szóló történetet tud, annál rugalmasabb lesz az alkalmazkodó képessége a későbbiekben. Tehát a népmeséknek, a kortárs mesék mellett ne felejtsük el az életmeséket, a családmeséket, ezeket a történeteket is mesélni, újra mesélni a gyerekünknek.
Akkor ezek szerint nem lehet úgy differenciálni, hogy milyen a jó mese, tehát a klasszikus magyar népmesék, a Grimm mesék, vagy a kortárs mesék, esetleg az olyan mesék, amit a gyermek ágya mellett mesélünk saját magunkról, vagy esetleg róla egy történetet, amelyben ő a főszereplő.
Mindenik mese jó lehet, hogyha figyelembe vesszük a gyerek életkori sajátosságait. tesz egy csecsemőnek, még nem mesélhetünk varázsmesét, vagy akár mesélhetünk ki is, mert ilyen hangunk akár megnyugtató módon tud hatni rá, de a varázsmese korszak ez 4,5 éves korban kezdődik, és 8-9 éves korig tart. Tehát egy lényeg az, hogy ebben a korszakban kezdjünk el Grimm meséket, vagy akár varázsmesei népmeséket mesélni, mert hogy ekkor fogja ezeket a gyerek megérteni. Azelőtt ugye a különböző kortárs versikék, a különböző mondókáktól kezdve, ezek mind-mind ott lehetnek a gyerek életében, és a saját történetünket, illetve a gyereknek a történetét, amikor elmondjuk akár egy napját, ezt minden este mesélhetjük. És nem csak lefekvés előtt, mert nem csak este lehet mesét mondani, hanem akkor is, amikor a buszmegállóban állunk és várakozunk, amikor hazasétálunk mondjuk vele az óvodából, iskolából, ez mind-mind a mesélésnek az ideje lehet.
Említette a gyerekek fekete-fehér meselátását, meg hát beszélt a sárkányról, és milyen mértékben szükséges része egy mesének a feszültség, a konfliktus?
Hát egy jó mese, az mindig feszültséget teremt, és feszültséget vezet le. Tehát nincs mese feszültség meg konfliktus nélkül, az mindenképpen ott kell legyen benne, de egy jó mese mindig meg tudja oldani. Tehát a gyerek egy idő után bizonyossággal tudja, hogy akkor van vége a mesének, hogyha valahogy megérkezünk ebbe a végállomásba, tehát a hős eléri a célját, eljutod ahova akar. Hogyha konfliktus van, az még nem a mese vége. És ez is egy nagyon fontos hatása lehet a mesélésnek, hogyha ezt ugye a gyerek megtanulja, akkor a saját életmesét is ugyanerre a sémára fogja felépíteni. Hogyha valamilyen bonyodalom van az életében, valamilyen krízis, trauma, akkor tudja, hogy ez meg csak a történetnek a közepe. Valahol mindig jó kell legyen, ami nem azt jelenti, hogy ez pont így lesz, de hogyha van reménységem, hogyha ugye így állok neki a dolgokhoz, akkor sokkal könnyebb lesz meghasztolni a különböző sárkányokkal.
És az olvasott vagy mesélt mese csak ugyan hasznosabb, mint a konyhakész megfilmesített változat? És hogy ha hasznosabb csak ugyan a szakember szerint, és akkor miért?
Hát ugye, amit említettem, az előbb a mese belső képeket teremt, a rajzfilm az ugye külső kép. Külső, nagyon gyors váltakozású kép, amit a gyerek nem is igazán tud feldolgozni. Ugye óvodáskor végig, igazából 20 percnél több nem nagyon ajánlott naponta egy gyereknek, hogy külső képeket nézegessen, de benne van ugye a televíziós kép, a tablettes kép, mobilon nézett kis rajzfilmek, bármi. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ebben korlátot tudjunk szabni a gyereknek, mert ilyenkor megáll a belső képalkotás, és a külső képek kontrollálatlanul érkeznek felénk, a gyerek mozgásában sem tudja feldolgozni, tehát igazából ezek felerősítik a feszültséget, a szorongást, tehát nem jó, hogy a gyerek kontrollálatlanul ott ül, például a tévé előtt is sok külső képet néz. Én nem gondolom azt, hogy ezt teljesen ki kellene iktatni a gyerek életéből, hiszen rengeteg jó rajzfilm vagy akár megfilmesített ilyen gyerekmondóka van, amit akár egy ilyen közös családi program is lehet, hogy mondjuk végignézzük.
És hogyha megértjük szülőként a mesélés fontosságát, és hogyha már olvasunk vagy mesélünk, akkor hogyan tegyük, hogy az minél hatásosabb, jobb legyen, tehát milyen előadói képességeinket kell erősíteni?
A meséléshez úgy gondolom, hogy nem kell feltétlenül külön képesség. A meséléshez egy dolog kell, hogy jelen legyek abban a helyzetben, hogy a szívemen átengedjem azt a történetet. Nem lehet úgy mesélni, ilyen instant módon, hogy akkor mondjuk elmondunk nagyon röviden egy történetet, sajnos ilyen gyerekfilmek is megjelentek a gyerekkönyvpiacon, hogy egy mese, egy perc, vagy akár két perces esti mese, három perces esti mese, ezeket inkább nem meséljük. Tehát a meséléshez idő kell elsősorban. Tehát ilyen 45-50 percet, egy órát mindenképpen rá kell szállni el az esti ritusra, amikor ugye beléptetjük a gyereket ebbe a mesetérbe. Például a pedagógusok nagyon jól tudják, hogy milyen fontos ugye megteremteni előtte ezt a hangulatot, vagy akár megüteni egy mesegyertyát, vagy rájul a gyerek a mesepárnára, vagy megérintjük egy kendővel a gyereknek az arcát. Elmondunk akár egy mondókát, vagy egy varázscseppet teszünk a gyerek kéz fejére, és beledörzsöljük, ugye, hogy asszociálódjon ahhoz a bizonyos tevékenységhez az, hogy most a mese következik. És ugyanúgy nagyon fontos, hogy lezárjuk, amikor vége van a mesélésnek, ezt az egészet, akár a gyerek napjának az elmesélésével, akár egy imádsággal, akár egy újabb kis mondókával, akár azzal én például a kislányom arcára rajzolni szoktam. Tehát, hogy ezt minden családban meg kell teremteni, ezt a külön rítust. És hogyha a szívemen átengedem a mesét, akkor ennek mindenképpen meg lesz a hatása. Nem kell külön retorikai kurzusokra járni, hogy jól meséljek, illetve a jó mese inkább az lenne, amikor ugye saját hangon, saját szavaimmal mesélek. Persze ez most nem elvárható egy szülőtől most 365 mesét fejből. Ez úgy jön, sőt egy pedagógustól sem, de azért legyen néhány történet, amit el tud mesélni élő szóval.
És szülőként csak ugyan tapasztalhatjuk, hogy később olykor a gyerekek is írnak, kieszelnek meséket. Jól gondolom, hogy érdemes ezekre odafigyelnünk, hogyha a gyerekek meséket írnak, meséket mondanak, mert hogy esetleg olyan mondani valói lehetnek, amelyeket direktben nem tudhatunk meg a gyermekünktől?
Persze, mindenképpen érdemes odafigyelni a gyerek történeteire, mesére. Én például az államvizsga dolgozatomban, illetve a doktori disszertációmban is gyerekek által írt meséket elemeztem, negyedikes gyerekek írtak meséket, és nagyon sok ilyen mesét elolvastam, és ezekben a mesékben nagyon jól ott volt az, hogy ez már ugye a mesekorszak vége, és a valóságra való irányulásnak a kezdete, a valóság elemeit mennyire belevitték a gyerekek ezekbe a történetekbe, hogy volt olyan királylány, aki magicsukus leves főzött az édesapjának ebédre, a király elment a szomszédba kölcsönkérni pénzt fizetésig, mert hogy nem volt pénz, az állatok be kellett fizessék az erdőadót. Volt olyan elefánt gyerek, akit elkergettek otthonról, mert naponta 2 millió kérdést tett fel, akkor a királylányokat este 8-ig engedték lejátszani, de rengeteg életpélda volt benne. Illetve a szegény embernek a fia az aranyhalacskától, ugye a 3 kívánság közül azt kérte, bárcsak hozna egy csomag cigarettát, aminek a gyárból jövő apukája nagyon meg fog örvendeni.
Végül arról még hagyj kérdezem akkor, hogy a digitális világ mennyire szorítja ki a meséket a gyermekek mindennapjaiból?
Ez is része az életünknek, tehát hogy ezt most nem itt adhatjuk ki, de hogyha szülőként gyakorlatokat tudunk felállítani, akkor ez nem fog a mesélés lóvására menni. Ugye mesélni akkor lehet, hogyha mondjuk közösen ebédelünk, közösen vacsorázunk, közösen megyünk valahova, vagy jövünk valahonnan. Tehát hogyha mondjuk a család folyamatosan gép előtt ül, vagy mondjuk a gyereknek túl sok időt engednek meg, vagy a különböző ilyen eszközöket használja, akkor természetesen ez a róvására fog menni, de én azt gondolom, hogy fel lehet állítani az egészséges korlátokat. Mégis rengeteg videójáték, hogy belegondolunk, egy sztorira épül. Tehát ugyanúgy a történet az alapja, és a történetben kell előrülni. Tehát, hogy azok sem feltétlenül csak ilyen rossz eszközök, csak meg kell nézni, hogy mit játszik a gyerek, hogyan és mennyit. Szerintem ezekre a kérdésekre érdemes odafigyelni hosszú távon.
Ez az elmélet és a praxisában ezt látja a mindennapokban is?
Hát látok eltérésokat, az biztos, de ott azt látom, hogy a videójáték az csak a jéghegy csúcsa. Tehát, hogy ott inkább kommunikációs problémák, rendszer problémák, konfliktusok, tehát igazából rengeteg minden van ott a mélyén, és ezt a mélyet kell megnézni, és nem csak az, hogy a gyerek mondjuk most videójátékozik, az csak az egyik része a dolgoknak.
Az elmúlt percekben Kádár Anna Mária pszichológust, egyetemi adjunktust hallották. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió Családi Magazinja még nem ért véget. Nem sokára a rövid hírek után folytatódik a magazin műsor.